Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Műsorvezető Marosi Viktor.
11 óra 6 perc, október 20-a van, üdvözlöm Önöket! Az egészségkód első felében a produktivitás fejlesztése a témánk. Széphegyi Csaba produktivitás és mindset coach lesz a vendégünk. A folytatásban a gyógyteák hatásairól és ajánlott fogyasztásáról López Szabó Zsuzsanna fitoterapeutával, a Györgytea ügyvezetőjével beszélgetünk.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.
Bár az információ nagyon könnyen elérhető ma már, hogy hogyan tudunk produktívabbak lenni, hogyan tudjuk jobban beosztani a napunkat, mégis a gyakorlatban ez nagyon nehezen tudjuk beilleszteni. Itt van velem vonalban Széphegyi Csaba produktivitás és mindset coach, akivel a következő percekben többek között ezekről fogunk beszélni. Szervusz Csaba, üdvözöllek!
Én is üdvözöllek, köszönöm szépen a meghívást!
Kezdjük ott, hogy mivel foglalkozik egy produktivitás és mindset coach, miért nem pusztán pszichológus vagy?
Pszichológus, illetve a coaching között van egy nagy különbség. A pszichológus alapvetően inkább hogyha nagyon le akarom egyszerűsíteni a témát, inkább a múlttal foglalkozik, a coaching pedig alapvetően egy jövő, illetve célorientált szakma. Én az utóbbit képviselem ebben a témában. És hogy pontosan mivel foglalkozom, alapvetően cégeknek, vállalkozásoknak, illetve magánszemélyeknek segítek a személyes hatékonyság növelésében, a stresszkezelésben, illetve a munka-magánélet egyensúlynak az összehangolásában.
És akkor beszéljünk a produktivitásról, hogyan lehet azt fokozni, hogyan lehet fejleszteni, és egyáltalán mi az, amit fejlesztenünk kell, honnan ered a probléma?
A legtöbbször a gondolkodásmód felől szeretem ezt a témát megközelíteni. Ugye a produktivitás kapcsán is sok mindenről beszéltünk. Beszéltünk arról, hogy mondjuk valaki egységnyi idő alatt több feladatot szeretne elvégezni, vagy például vállalkozói közegben beszéltünk arról, hogy nem csak az a lényeg, hogy minél többet, minél hatékonyabban dolgozzunk, hanem az is, hogy minél fontosabb feladatokra koncentráljunk. A produktivitás között is van egy nagy különbség, és az én megközelítésemben a produktivitás azt jelenti, hogy minél hatékonyabban foglalkozzunk azokkal a feladatokkal, amik a legnagyobb előrelépést jelentik, akár a karrierünkben, feladatszinten, akár ez lehet egy útisállás, akár vállalkozóként, hogyan priorizáljuk a feladatunkat, illetve nyilván magán emberként is mi az, ami adott élethelyzetben a legnagyobb előrelépést tudja jelenteni. Például az, hogy jobban odafigyelünk a pénzügyekre, rendbe rakjuk az egészségünket, vagy akár egy párkapcsolati konfliktusnak a megoldása is. Hát a produktivitással nem csak azt értem, hogy tényleg egységnyi idő alatt minél többet kihozunk az időnkből, az idő az egy erőforrás, de sokkal nagyon fontos kiegészítés az is, hogy megfelelő feladatokra koncentráljunk. Itt nagyon könnyű például elcsúszni.
Értem azt, hogy a produktivitás, mint témakör felmerül akár a munkánkban, a karrierünkben, a pénzügyekben. Amikor belép a párkapcsolat, mint megoldandó helyzet, vagy a párkapcsolaton belüli problémák, mint megoldandó helyzetek. Tudunk ugyanúgy tervezhetően produktívak lenni egy párkapcsolatban, ahol alapvetően az érzelmekre alapszik minden, mint a munkánkban, ahol nyilván olykor csak számokkal kell foglalkoznunk. Hogyan működik ez a párkapcsolatban, illetve a magánéleti problémák megoldásában?
Igen, amikor produktivitásról beszélünk, akkor elsősorban nem a párkapcsolati konfliktusoknak
nagyon
a tisztázásra szokott eszünkbe jutni.
Pedig ott is fontos, ezt értem. Csak hogyan lehet ezt összemosni?
Erre már nem biztos, hogy a produktivitás egyébként a legjobb kifejezés. Én sokkal inkább a tudatosságnak vagy céltudatosságként fordítanám le, amit egyébként le lehet utána bontani produktivitási témákra is. Most mondok egy példát, például nekem van egy elintézendő kérdésem, vagy egy problémám a feleségemmel, mondjuk, hogy melyik hobbiba vigyük a gyerkőcöt, vagy bármilyen más témát is mondhattam volna. És alapvetően ugye ez nem produktivitás, viszont hogyha én ezt már megfogalmazom, hogy oké, ez egy olyan téma, ami feszültséget okoz kettőnk között, ezen rendszeresen vitatkozunk, nem tudunk dőlőre jutni, akkor lehet egy olyan szándék, hogy oké, akkor erre találjunk egy megoldást, ugye innen kezdődik az alaphelyzet, és hogyha már mindkét fél részéről, nyilván ez nem csak rajtam múlik, de hogyha mindkét részéről megvan a nyitottság erre, hogy oké, hozzunk össze, beszéljünk róla, akkor igazából ezt már le tudjuk fordítani produktivitásra is, oké, mikor legyen a megbeszélés, milyen témákat vegyünk górcső alá. Ezeket már mind meg lehet fogalmazni egy konkrét, praktikus, gyakorlati lépésenként is, és itt jön ugye a produktivitás, oké, akkor melyik nap legyen, hánykor legyen, hogyan illeszük ezt bele a naptárunkba, hogy ez mind a kettőnknek működőképes megoldás legyen.
Azt lehet mondani, hogy a produktivitás hiánya az egy az egy népbetegség?
Ez egy nagyon jó kérdés, mert meg lehet közelíteni így is, hogy népbetegség, viszont a túlzott produktivitásra való törekvést is meg lehet közelíteni úgy, hogy már nem egy egészséges állapot. Aha. Tehát én azt látom, hogy mindkét oldalon el lehet csúszni. Egyrészt el lehet csúszni azon az oldalon, hogyha valaki alapvetően nem foglalkozik tudatosan az élete különböző területeivel. Nem osztja be úgy az idejét, hogy az hatékony legyen, nem foglalkozik az egészségével, stb. Stb. Viszont a túlzott produktivitás is kontraproduktív lehet. Amikor semmi másról nem szól az életem, csak arról, hogy hogyan optimalizálom a feladataimat, hogyan újabbnál újabb célokat tűzök ki, hogyan tudom ezt a leghatékonyabban elérni. Nyilván mind a kettő oldalnak megvannak az előnyei, és megvannak a hátránya is. Tehát én ezt a produktivitást egy ilyen kétélű karnak, vagy egy olyan éremként tekintem, ami lehet jó is, lehet rossz is. Itt emelném ki még egyszer a tudatosságot. Tehát fontos azt látni, hogy mik a személyes céljunk, mi az, ami tényleg fontos, mi az, amit tényleg szeretnénk elérni, hogy ehhez a produktivitás ne egy öncélú hatékonyságnevelés legyen, hanem tényleg egy olyan eszköz, ami valódi előrelépéseket hoz lényegében az életünkben.
Ha beszélünk a produktivitás fejlesztésében módszerekről, akkor érdemes külön választanunk például a végrehajtó típust és a vezető típust? Vagy általában a produktivitást az egyféleképpen lehet fejleszteni, és érdemes végigmenni ugyanazon az úton, illetve ez a két típus, ha végigmegy ugyanazon az úton, akkor mi történik?
Én alapvetően a személyre szabottságban hiszek a produktivitás terén is. Tehát nincsenek általános megoldások, nincsenek olyan varázspirulák, amik mondjuk ugyanolyan jól működnek egy multikörnyezetben alkalmazottként, vagy ugyanolyan jól működnek egy kisvállalkozó életében, vagy egy felső vezető életében. Tehát a produktivitás, ahogy mondtam, ez egy eszköz. Nem egy cél. Nem az a cél, hogy én produktív legyek, hanem ezáltal valamit szeretnék elérni. És ugye teljesen mások lesznek, bár nyilván vannak átfedések, de mondjuk, hogyha csak a munkaerő piacra, vagy mondjuk, hogy a karriert tekintjük mondjuk így gyakorlóterepnek, akkor mások lesznek egy felső vezetőnek a személyes céljai, másként kell gondolkozni a produktivitásról, másként lesz egy kisvállalkozó és egy multi alkalmazott életében is ez máshogy fog megjelenni. És azt gondolom, hogy ennek tükrében kell vizsgálni azt, hogy mik a megfelelő módszerek, amik jól tudnak működni.
Ha jól sejtem, akkor a naplóírás vagy a teendőlistáknak az írása az egy ilyen produktivitási módszer, vagy azoknak az egyike, módszerek egyike. És akkor beszélünk a naplóírásról, meg arról, hogy hogyan lehet jól, amikor azt mondjuk, hogy előveszünk a kockás füzetet, és hogyan lehet ezeket a feladatokat jól felvázolni, hogyan lehet jól priorizálni. Ezeket hol érdemes elkezdeni?
Hogyha még valaki nem foglalkozott produktivitással, akkor mindenképp azzal indítanék, hogy nézze meg, hogy jelenleg mivel foglalkozik, miket csinál, mivel megy el az ideje, mivel megy az energiája. Hát alapvetően a produktivitásnak az egyik legnagyobb területe az időmenedzsment, illetve ezen túlmutatóan az energiamenedzsment, ami szintén nagyon fontos, és keveset beszélünk róla.
Az, hogy mennyire vagyok, mire vagyok kész egy nap, igaz?
Pontosan.
Mennyit
pontosan.
Aludtam hozzá?
Igen. És ugye itt már nyitunk egy szélesebb perspektívát a produktivitásnak. Ugye egy feladatot, mondjuk, hogyha meg kell írnom, tegyük fel egy PR cikket, ezt meg tudom írni mondjuk egy óra alatt is, hogyha kipihent vagyok, kiegyensúlyozott, jól ment addig a napom, de meg tudom írni 3,5 óra alatt is, hogyha fáradt vagyok, másnapos vagyok, felhúztak a kollégáim. És ugye hiába ugyanarról a feladatról beszélünk, nem az idő lesz a szűk keresztmetszet, hanem az, hogy én mennyire vagyok toppon, mennyire vagyok energikus, mennyire vagyok ott fejben. Tehát az idő az egy faktor, és nyilván fontos, mert egy véges erőforrás mindannyiunknak 24 óra áll rendelkezésre, viszont ugye az nagyon nem mindegy, hogy ezt a 24 órát milyen energiaszinten töltjük, mert ez is jelentősen befolyásolja azt, hogy milyen eredményeket érünk el.
Örülök, hogy ezt behoztuk, ugyanis nagyon érdekel az, hogy a magánéleti krízis hogyan küszöbölhető ki, vagy hogyan tehető félre egy karrierépítés során. Tehát ugye történik valami velünk, történik egy trauma, vagy van egy elnyúló magánéleti krízis, akkor a világ nem áll le. Tehát akkor az van, hogy a villamos ugyanúgy elmegy, ugyanúgy fel kell kelni, ugyanúgy reggel 8, ugyanúgy a gyereket el kell vinni óvodába, tehát egy csomó dolog nem áll le, és ugye ebben, sőt, hát semmi nem áll le, ebben viszont nagyon toppon kell lenni, és nem tehetjük meg, hogy átadjuk magunkat bizonyos lelki hatásoknak. Ezekre van módszer? Ezeket hogy lehet jól kiküszöbölni, ezeket a problémákat?
Sok módszer van, amihez lehet nyúlni. Korábbi kérdésben ugye nem válaszoltam meg a naplóírással kapcsolatos felvetésedet. A naplóírás például lehet erre egy jó megoldás. valamilyen szinten a munka is hatással lesz a magánéletre, és a magánélet is hatással lesz a munkára. Mindenképpen aktív, tudatos hozzá lesz szükséges ahhoz, hogy valaki ezt jól tudja kezelni, relatíve jól el tudja választani, még akkor is, hogyha nem megy ez feltétlenül tökéletesen, viszont nagyon nagy különbség lehet a között, hogy valaki egy az egybe beviszi a magánéletét a munkába, vice versa, vagy valaki azt mondja, hogy mit tudom, 5%-os ráhatása van csak, vagy a munkának a magánéletre, vagy fordítva.
De ezt lehet befolyásolni?
Alapvetően lehet befolyásolni. Hát itt, és a tudatosságot hoznám ismét csak úgy szónak is. Tehát egyáltalán mennyire vagyunk tudatában annak, hogy ez milyen hatással van. Nagyon sokszor észre sem veszük egyébként. Tehát az mindenképpen egy nehézség, amikor csak azt érezzük, hogy frusztráltak, feszültek, mondjuk feszültek vagyunk a munkahelyen, nem vagyunk annyira produktívak, nem tudunk annyira koncentrálni, és érezzük, hogy valami nincs jól, de nem feltétlenül vagyunk tisztában azzal, hogy egyébként folyamatosan azon jár az agyam, hogy a feleségemmel összevesztem előző éjjel, vagy valamilyen megoldandó probléma van. Mindenképpen azt érdemes tudni, hogy mi jár az ember fejébe. Tehát, hogy mi az, ami miatt nem tudok koncentrálni, szét vagyok csúszva a munkahelyen, stresszes és feszült vagyok. Nagyon sokszor erre nem látok rá, ha csak nem kezdjük el megvizsgálni magunkat, hogy most mi a fene történik, miért vagyok napok vagy hetek óta rosszul. Aha. És könnyen lehet, hogy nem a munkahely nyomás miatt, hanem otthonról hozok be valamit. Tehát, hogy itt mindenképpen jó egyfajta tisztánlátás ezzel kapcsolatban, és a napújírás például erre egy nagyon jó eszköz, ahol egyfajta madártávlati szemszögből rá tudunk nézni az életünkre, hogy igen, tehát itt vannak problémák, amik egy az egyben leterhelik egyszerűen a mentális kapacitásunkat. Leterheli az agyam, és ezért nem tudok odafigyelni. Most onnantól kezdve, hogy van-e ebben a tekintetben egy megértés, vagy egy rálátás, akkor el lehet kezdeni azon gondolkozni, hogy mit tudok tenni. Egyrészt, tehát a legjobb megoldás az, amikor az ember megoldja az otthoni problémákat. Nyilván nem minden eset, és tudatosan elkezd azzal foglalkozni, oké, mondjuk a feleségemmel való konfliktus az, ami nyomaszt már napok vagy hetek óta, akkor a legjobb, hogyha ezt rendezem, mert akkor alapvetően megszűnik a probléma.
Megoldható probléma az, amikor van egy elnyúló krízis, teszem azt egy gyerek elhelyezési per, ami akár évekig is eltarthat, de közben hát nem lehet leállni, produktívnak kell lenni, sőt, hát még annak is vannak költségei, plusz költségei, amikhez egyébként nem szoktunk hozzá, tehát például egy ilyen peres szituációnak. Erre vannak olyan módszerek, ami akár meditáció is, amire szerintem rá is fogunk térni hamarosan, akár a naplóírás, ami ebben hasznos tud lenni, produktív tud lenni.
Ez a kettő eszköz mindenképpen hasznos tud ebben lenni. Én azt mondom, hogy ezek sohasem könnyű helyzetek, és nem lehet egy produktivitási tippel vagy produktivitási trükkel megoldani. Hát, és nagyon sokszor, még akkor is, hogyha az ember elkezd naplót írni, akár szakemberhez fordul, ami szintén egy nagyon jó megoldás lehet, elkezd különböző stresszlevezető módszereket próbálni, akkor legyen szó az aktívabb edzésről, a minőségi feltöltődésről, az, hogy gyakrabban találkozok a barátaimmal, akikkel meg tudom beszélni az életem különböző területeit. Hát ez mindenképpen már egy összetettebb csomag. Hogyha csak mondjuk két lábon áll az életem, van a magánéletem, ahol nagyon nagy krízis van, és van a munkahelyem, amivel most valahogy vagyok, akkor az egy sérülékeny rendszer lesz. Hogyha az életemnek a többi területe el van hanyagolva, nincsen rendben, akkor ez egy, amikor a háromlábú sziknek billeg legalább az egyik lába, ha egyáltalán van három lába. Tehát minél több területen tudunk sikereket elérni, minél több területen tudunk jól érezni magunkat, feltöltődni adott esetben, nyilván annál, még akkor is, hogyha ez nem lesz könnyű alapvetően ez a felállás, de annál könnyebben tudjuk kezelni az életünk különböző területein megjelenő kihívásokat. Egyébként, hogyha eszközökről beszélünk, akkor mind a naplóírás, mind a meditáció egy jó módszer lehet arra, hogy egyáltalán javítsuk a tisztánlátásunkat, javítsuk a megértést az adott helyzetben, megnézzük azt, hogy mi az, amire van ráhatásunk, mi az, amire nincs. Jobban el tudjuk fogadni azokat a dolgokat, amikkel nem tudunk mit kezdeni effektíve, és proaktívabbak legyünk azokon a területeken, ahol pedig van mozgásterünk, ahol tudunk javítani, meg akár csak egy kicsit is, akár a párkapcsolati konfliktusban, akár hogyha ez adott esetben kihatással van a munkabeli teljesítményünkre.
Beszéljünk akkor egy picit még, mielőtt a meditációra rátérünk, a nagyvárosi lét zavaró tényezőire, amik a produktivitást zavarhatják. Illetve arra, hogy például a közösségi média és az online jelenlét, ami azt érzem, hogy egyre intenzívebb, mindenkit érint ez a kérdés. Ebben hogyan tudunk jól produktívak maradni? És akkor itt bejön a példa a time management. Én emlékszem arra az időszakra, amikor még nem volt régen, most ezt nem úgy mondom, hogy régen volt, de még a Szabó Ervin könyvtárban jártam internetezni, és akkor azt hiszem, hogy óránként, vagy nem tudom, fél óránként volt 100 forint, vagy valami ilyesmi volt, és ez tényleg nem volt annyira régen, és hogy akkor megvolt, hogy hetente egyszer írok e-mailt, vagy maximum kétszer, és akkor megvolt az online jelenlét. Akkor egészen máshogy nézett ki, aki így szocializálódott, ő hogy tud megfelelni ebben a mai, amikor a zsebedben van az e-mail, és gyakorlatilag fél óránként olvasol e-mailt, és írsz vissza másoknak, akkor ebben hogyan lehet azt a produktivitást visszahozni, ami akkor volt, amikor az online jelenlét az még gyakorlatilag a nyomában nem volt ennek a mainak.
Nagyobb elköteleződéssel és nagyobb tudatossággal. Ezt tudom erre mondani.
Igazából, ez két nagyon fontos szó azért.
Tehát változik a környezet, változik a munkaerőpiac, változik a technológia, ezek mind hatással vannak az életünkre, és vannak olyan munkakörök, ahol tényleg fél óránként nem opció az, hogy nem válaszolok e-mailekre, viszont nagyon sok esetben opció. Tehát nagyon sok esetben meg tudnánk tenni azt, amit te mondtál, hogyha nem is heti egyszer, de mondjuk napi egyszer leülök a számítógépre, és csak akkor válaszok az e-mailekre, és nem töröm meg a figyelmemet, a munkafolyamatomat 30 percenként azzal, hogy lecsekkolgatom az aktuális üzeneteimet, vagy bejövő e-maileket. Itt ami ugye nehéz, hogy egyszerűen a környezetünk nagyon sokszor nem támogatja azt a fajta élesstílust, vagy azt a fajta munkastílust, amit, ahogy te is megfogalmaztad, csak leülök a könyvtárban, és ott nyugodtan dolgozom, és akkor elintézem azt, ami van, hanem egész nap pörgés, pittyeg a telefon, érkeznek az üzenetek, érkeznek az e-mailek, telefonok. Kérdés az, hogy mekkora mozgásterünk van ebben a témában. Én azt látom, hogy egyébként sokkal több, mint amit az átlag ember kihasznál.
Vagy megenged hát magának.
Vagy megenged magának. Hmm. Itt ami a kihívás az az, hogyha most mondjuk a nagy közösségi média oldalakról beszélünk, ami talán az egyik legnagyobb zavaró tényező az e-mail mellett, akkor ugye itt egy olyan milliárd dolláros céggel kell versenyeznünk, vagyis felvennünk a harcot, akik nagyon sokat költenek arra, hogy azt rendszeresen nézzük a platformjukon a különböző üzeneteket. Hát itt sokan dolgoznak azon, hogy pszichológiailag ez a figyelmüket oda irányítsa. De a megfelelő eszközökkel ezekre is van mód. Én például a telefonomon hoztam olyan szabályokat, hogy nem használok egyáltalán közösségi médiát. Nincsenek rajta pittyegű üzenetek, az e-mail is le van korlátozva egy fizetős szoftver segítségével, naponta hány milyen időt.
Tehát te fizetsz azért, hogy kevesebb e-mailt tudj olvasni.
Konkrétan így van. Konkrétan ne böngészek annyit, kevesebb e-mailt olvassak, és ne legyen közösségi média a telefonomon. A telefonunk értünk van, és a céljainkat szolgálja, vagy mi vagyunk a telefonunkért, mi vagyunk a technológiáért. És én itt húznám meg a határt, mert lehet, hogy valakinek 3 vagy 4 óra, egyébként ami valamivel alatta van az átlag telefonhasználatnak. Mondjuk akkor legyen egy átlagos telefonhasználati idő, ami magas, de ha ezek a feladatok, vagy ezek a tevékenységeket, amik valaki a telefonon tölt, ez hasznos, előremozdítja a munkáját, előremozdítja a karrierjében, bármilyen más területen, mondjuk telefonon tanul valaki nyelvet, vagy edukatív videókat néz, ugye egészen más lesz az időtartamnak a minősége, mint az, aki mondjuk valamelyik közösségi média oldalon elveszik órákra, és azt sem tudja utána megmagyarázni, hogy most mivel is foglalkoztam. Hát itt az időtényező mindenképp egy faktor, de nagyon fontos az, hogy mi konkrétan mi az a feladat, vagy mi az applikáció, mi az, amit csinálunk a telefonunkon.
Egyetlen egy kérdésre maradt idő, és azt pedig egy személyes példát szeretnék beemelni, hogy az kíváncsi vagyok, hogy az jó-e vagy rossz. A céltalan hírböngészésre utaltál az imént, és én például megtaláltam azt a mondatot, hogy nekem ehhez nincs közöm. Tehát amikor azt látom, hogy nem tudom, szupersportkocsit vezet valaki, teszem azt az Instagramon, akkor miért nézem végig? Csak azért, mert mozog. Mert ugye itt ez a lényeg nagyon sokszor ezeknél az oldalaknál, hogy a mozgóképpel rántanak oda, és ott tartanak, mert izgalmas, vagy izgalmasnak tartod, és ezt mondjuk észre is veszi ez az algoritmus, de az például, hogy nincs hozzá közöm, az mennyire tud produktív lenni, mennyire csap be engem, illetve mennyire tudom ezzel kizárni az engem nem érintő dolgokat.
Ami elsőre eszembe jut erre, hogy nagyon sokat tud segíteni. Tehát alapvetően az, hogyha eldöntjük, hogy mi az, ami nekünk hasznos, mi az, ami értéket jelent, adott esetben egy valamelyik celebnek az élete, hogy milyen kocsit tölt össze, vagy mi a helyzet a család életében. Az kérdés, hogy ez ad-e az életemhez. Elképzelhető, hogy igen, mert én imádom ezt a világot, és ez a hobbim, és ettől töltődök, hogy beleolvassuk a pletykákba. de a legtöbb ember életében ez nem így van. Tehát inkább csak egy figyelemelterelés, egy, vagy bármilyen, kilőm az agyamat, és egyszerűen időt töltök vele. Hát én azt gondolom, hogy ez a fő kérdés, hogy hozzad az életemhez, mert igazából amikor az időnket töltjük hírolvasással, akkor ugye döntést hozunk, hogy mivel foglalkozunk, mert foglalkozhatnék mással is. Nyilván sarkított példa, mert nehéz azért mérlegre tenni, de mondjuk foglalkozhatnék nyelvtanulással, vagy arra, hogy meg tudok programozni, vagy képzem magam a befektetések terén. Mindig, amikor az időnket, az energiákat költjük, mindig valamiről lemondunk. Kérdés az az, hogy nekem megéri-e azt az X percet, vagy X órát rövid videókkal tölteni, vagy celeb hírekkel, amiket egyébként tölthetnék mással is. Én innen közelíteni meg, és ami esetleg ennek a másik oldala lehet, hogyha valaki nagyon rápörög arra, hogy minden időt csak nagyon hasznosan lehet eltölteni. Mert ez sem a legtöbb ember számára ez sem egy járható út, hogyha minden percem ki van számolva, mindig csak produktív vagyok, minden idézőlesen hasznos, mert egyszerűen szükségünk van időnként olyan dolgokra is, amik egyszerűen csak eltöltjük az időnket. Mindenkinek jól esik néha megnézni egy olyan sorozatot, amit szeret, és sorolhatnám. Tehát, hogy itt is igazából a kulcs a tudatosság és ennek az egyensúlynak a megtalálása, hogy mi az, ami értem van, és észrevenni azt, hogy amikor az időmet és az energiámat nem olyan dolgokkal töltöm, ami engem szolgál, hanem fordítva.
Nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. A téma végtelen, remélem még látlak itt ebben a műsorban.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Hölgyeim és uraim, Széphegyi Csabával, produktivitás és mindset coach-sal beszélgettünk az imént. Mi másról, mint a produktivitásról. Pár perc múlva itt folytatjuk az egészségkódot.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.